Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink. Szabó Mária, biológus.
Mi történne Budapesttel, a növényzettel 100, illetve 1000 év múlva? Vissza tudná hódítani a természet a kiépített közutakat, és körülbelül mennyi idő alatt?
Hát én természetvédelmet oktatok geográfus, illetve környezettan, környezettudomány szakos hallgatóknak, és mindig szoktam arról beszélni, hogy a potenciális növényzet, vagyis az azt jelenti, hogy adott földrajzi régióban csak a klímának, talajtani adottságoknak és a domborzatnak és a felszíni vizek által meghatározottan, tehát hogyha ezek szabják meg alapvetően, hogy milyen élővilág azon belül milyen növényzet alakul ki egy földrajzi helyen, ember nélkül. Mennyi idő alatt alakulna vissza? Tehát én ezeket a kérdéseket föl szoktam vetni, de őszintén szólva ezzel a kérdéssel, hogy a közutak, tehát az infrastruktúrával lefedett részek, a lebetonozott utakkal mi történne, ezt így még soha senki nem tette föl. És rögtön eszembe jut ennek kapcsán, hogy az Egyesült Államokban valaki kiszámította azt, hogy ha USA-nak a épített közutait lefednék egy bizonyos magasságban napelemekkel, tehát úgy, hogy alatta menne az autóforgalom, az Egyesült Államok elektromos energia szükségletét, ezt tökéletesen fedezné. Tehát ez egy hihetetlenül nagy tér. És Magyarországon is az infrastruktúrára lefedett tér, az körülbelül 20-25%-a, ebben persze a települések is benne vannak, tehát nem csak a közutak. Na most, hogy a növényzet visszategyen el hódítani, azt úgy gondolom, hogy igen, de nagyon lassan. Gondoljunk arra, hogy ha lebetonozott utak fölfagynak télen, és repedések keletkeznek, mondjuk járda, közúti járda is, és a gyorsforgalmi utakon, ha azt nem tartják karba, és hagyják a repedéseket, ott a talaj följön, és a növényzet azonnal megtelepszik rajta, akár kis cserjékfák is kinőhetnek. Tehát ha sok idő telne el, és ezek a lebetonozott felszínek feltöredeznének, végül a beton is, hát az nem fog lebomlani, de közöttük lennének olyan és egyre szélesebb repedések, akkor, de hát ez nagyon, nagyon lassú idő, ugye ezt a folyamatot úgy hívják, hogy az élővilág visszaveszi az eredeti helyét, hogy szukcesszió, nincs megfelelő magyar szó erre, talán olyasmit szoktunk mondani rá, hogy az élővilág és az ember növényzet fejlődése adott helyen időbeli fejlődése, ez több száz, esetleg 1000 évet venne igénybe. Hát a beton az megmaradna, de esetleg rátelepülne a talaj, tehát bekerülne mélyebb rétegekbe, és lassan, de valamilyen élővilág és növényzet. Nem mondom azt, hogy erdő alakulna ki, de egy ilyen gyepes vegetációt én el tudok képzelni. Néhány száz év alatt a szukceszió az változatlan klímában néhány száz évet, 1000 évet vesz igénybe.
A kipusztított erdőknek mennyi idő kellene, hogy visszanőjön?
Ehhez tudni kell, hogy a Magyarország, pontosabban a Kárpát-medence, mert ugye a Kárpát-medence az egy egységes természetföldrajzilag, klimatológiai, talajtanilag és növényzetileg is, ez egy csodálatosan szép, nagyon egységes nagy táj, hogy eredetileg Kárpát-medencének valamivel több mint 80%-a erdő. Tehát ha az ember nem jött volna, akkor itt valamivel több mint 80%-a a Kárpát-medencének erdővel borított lenne. Mi nem voltak soha erdővel borítottak. A mészkő dolomit, tehát a hegyvidékeknek a nagyon sekély talajú kopár részei, a löszhátak és a homokhátak, valamint az ártereknek az árvízzel állandóan öntözött területei, ahol ilyen nádosok, mocsarak, lápok voltak. Na most, ha az ember eltűnne ezekről a helyekről, még a több száz év a művelt területek, tehát amelyek mondjuk az Alföldön, a Mezőföldön, vagy Békés Csanád Ülözháton, a Csongrád térségében, ha nem művelik nem művelnék a szántókat, a gyümölcsösöket, a szőlőkultúrát, nem gondozná az ember, akkor gyorsabban, mint az előbb mondtam, 50-100 év alatt szépen visszatelepülne a növényvilág, nem csak a növényvilág, hanem az hozzá kapcsolódó állatvilág is. először egy ilyen gyepes, utána egy cserjés bokros, és végül az erdő. Na most egy olyan erdő, amit mi erdőnek nevezünk, hogy egy bükkös, egy tölgyes, ami mondjuk a Mecsekben vagy a Budai hegységben van, vagy a Bükkben, azért egy ilyen szép szálerdőnek kell 200-300 év. Az alföldi példának a visszaerdősödés az viszonylag könnyű. De hegyvidéken, lejtős területen, ha már régóta nem mondjuk szőlőkultúra van, vagy gyümölcsös, na most az erdő visszaalakulásához 4 talajrétegre van szükség, és azt nem művelik, akkor az kipusztul, mert ezek a gyümölcsfák meg a szőlő nem olyan hosszú életű, mint egy bükkfa. És akkor a nem fás növényzettel borított hegyoldalon a csapadékvíz lehordja a talajt, és kikopárosodik. Na most az erdő visszaalakulásához 4 talajrétegre van szükség.
Mi történne a dísznövényekkel, például a Margit-szigeten?
Elpusztulnának. Röviden, velősen, azok a dísznövények, amelyeket úgy hívunk, hogy egzóták, tehát nem is Európából, hanem Ausztráliából, Dél-Amerikából, Afrikából, Észak-Amerikából, tehát más földrészről telepítettek be Európába, így Magyarországra is, ez csak a emberi gondoskodás tartja fenn. Hiszen ezeket állandóan nyomlálni kell, öntözni, műtrágyázni, kapálni. Tehát ezek jelentős része valószínűleg ezt nem élni túl, hiszen ezek az emberi gondoskodás tartja fenn őket. Azok a dísznövények, amelyeket mondjuk Európa más területeiről is megtalálták itt a életfeltételüket, gondolok itt például bizonyos fenyőfélékre, amelyek mondjuk az Alpokból vagy a Kárpátokból, vagy olyan díszcserjékre, amely mondjuk Nyugat-Európában vagy Skandináviában őshonos, azok valószínűleg fennmaradnának. De az ilyen nagyon más kontinensről behozottak, azok nem. Például a rózsák sem maradnának föl, mert ugyan a vadrózsa az őshonos, de ezek a kinemesített dísznövények, ezek nagyon kényesek.
És a Margit-szigeten milyen lenne a növényzet 100 év múlva?
Hát a Szentendrei-szigethez hasonló, valószínűleg ilyen ártéri növényzet, hisen ugye a Duna ölelésében van, és a nem szabályozott Duna az kilépett évente legalább 2-szer, mint ahogy a Tisza is és a mellékfolyóik, és akkor elöntötte. Tehát egy füzes, nyáras füzes, tehát ilyen ártéri jellegű, mocsaras, esetleg láposodó részekkel, ahol kevés oxigén jutna a talajba, illetve ha vannak homokkibúvások, akkor a Szentendrei-szigethez hasonlóan, például a Kisoroszi térségében. Tehát egy ilyen ártéri, esetleg homokkibúvásokkal.
A vízi növényekkel mi történne, például a Millenáris Parkban, illetve Városligetben?
Na most itt a kérdés az, hogy ezek a vízi növények, én úgy tudom, hogy ezek mesterséges tóban. Hasonló, mint amit a Margit-sziget dísz növényeiről elmondtam, hogy ezeket is az ember tartja fönn, az állandó kezelése. Néha még halakat is tesznek ugye ezekbe a tavakba. Egyrészt kiszáradna, mert állandó víz utánpótlás kellene neki. Tehát kiszáradás miatt ezek a vízi növények ezt nem élik túl. Ez még gyorsabban, mint a Margit-sziget dísz növényei.
20 év vagy kevesebb.
Hát, ha arra gondolunk, hogy beszélünk, hogy globális felmelegedésről, és hogy vannak olyan jóslások, hogy mit tudom, 2060 körül csapadék mennyisége kevesebb lesz, illetve rapszódikusabb lesz az eloszlása, és melegebb lesz, akkor 10-15 év alatt.
Most nagyon magas a kén-dioxid kibocsátás. Mik azok a növények, amik újra megjelennének? Például zuzmó újra megjelenne?
100%-ig biztos vagyok, hogy ha megszűnne az antropogén ember által gerjesztett kén-dioxid a legnagyobb mennyiségben, és ugye az zuzmók közismerten nagyon érzékenyek erre, illetve bizonyos zuzmók, mert azért, ha körülnézünk, például itt az egyetem környékén és bizonyos fakérgeken, vannak azért olyan zuzmók, amelyek ilyen kélek zuzmók, ami fakérgeken élnek, amelyek eléggé toleránsak, tehát a tűrőképesek. De az is igaz, hogy Budapest belvárosi részén már ezek sem tudnak megélni. Mert ez egy lánymányos, ez egy picit távolabb van a nagyforgalmú utaktól, illetve ipari centrumokról, mert a kén-dioxid kibocsátás, fosszilis tüzelőanyagok, tehát ugyanúgy, mint a szén-dioxid, a kéntartalmi fosszilis tüzelőanyagok elégetésével kerül a légkörbe. Most picit kevesebb a kénkibocsátás, mint 15-20 évvel ezelőtt volt. Hála annak, hogy átálltak biomassa energiám, illetve hát alternatív energia hordozók után nézett az emberiség. Az uzmok egyébként gyorsan megjelennének, mert nagyon jó a disperzió képességük, tehát a terjedésük. Tudnék, az uzma az egy alacsonyabb rendű növény, és ha egy pici, a telepről egy pici darab leválik, és a szél elviszi, és megtelepszik egy alkalmas helyen, akár talajon, akár a fák ágai között, akkor ő ott elkezd növekedni. Tehát nagyon nagy távolságokra el tudja a szél vinni. Tehát összefoglalva, az uzmok biztos, hogy megjelennének.
Az üres város, a belső terek milyen új ökológiai fülkéket teremtene?
Én nem szívesen használom ezt az új ökológiai fülkét. Ugye itt mi szakemberek ezt úgy hívjuk, hogy ökológiai nis, aminek ugye magyar fordítása tényleg ökológiai fülke, de az ökológiában az ökológiai fülke üres, olyan nincs, hogy üres. Mert az ökológiai fülke az, amit egy népesség, szépen mondva egy populáció a jelenlétével kitölt. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy új élőhelyek jönnek létre, amit aztán a fajok kolonizálni tudnak, tehát meg tudnak hódítani, mint ahogy az írásban föltett kérdés, vagy itt, hogy pionírfajok, ugye? Pionírfajoknak az a jó tulajdonsága van, hogy nagyon jól fölismerik az új élőhelyeket, az új típusú élőhelyeket. Ökológiai fülkéről már akkor beszélünk, amikor már oda betelepszenek fajok, hogy annak a XYZ fajnak az ökológiai fülkéje. És ezek a pionírfajok, ugye, mint a nevük is mutatja, elsőként érkeznek oda egy élőhelyre, és napjainkban is van erre példa, például a folyóknál, ha kis zátony szigetek keletkeznek, vagy egy vulkánkitörés után a megszilárdul a láva, akkor szinte azonnal érkeznek oda. Ez egy új élőhely. Na most ezt is hasonló élőhelynek kell elképzelni, egy kiürült város. Itt ugye megint az első kérdésre tudnék visszatérni. Kérdés, hogy milyen népességű város. Budapest közigazgatási területén vannak olyan gócpontok, amelyek donor területként szerepelhetnek. Tehát például gondolok itt a budai hegyvidékre, tehát a budai oldalnak a kevésbé beépített. Gondolok itt a természetvédelmi területekre, Budapest közigazgatási határán belül, például a szomszédban a Sashegy. Budakeszi Vadaspark, az állatkert, botanikus kert, vagy a pesti oldalon, ugye ott van a Merzsemocsár. Vannak olyan természetközeli élőhely maradványok, ahol megmaradt az eredeti élővilágnak az elemei, és onnan ki tudnak expandálni, szétterjedni. És hát a parkokba, városi parkokba például visszatelepülni. A lebetonozott részekkel az a probléma, hogy azt nehezen tudná visszahódítani, de elsőként a kiskertek, a kertes kerületek, tehát a peremkerületeknek a kiskertjeit azonnal. A patakvölgyeket, Rákospatak, Szilaspatak, a Dunapart, ugye, ami most egy kőszórásos lebetonozott. Azokat szépen visszavenni az ártéri, illetve Csepelen a homoki, a Kamara erdő, ugye az is nagyon szép homokterület. Összefoglalva, hogy maradtak olyan élőhelyek, mind a mai napig ez a kirajzás megtörténhet, és aztán attól függ, hogy milyen területet tudnának eljutni. Hát nyilván a belvárosi rész, tehát 7.-8. kerület, 5. kerület, gondoljunk a elhagyott városokra, vagy Pompeire.
A parlagfű eltűnne, vagy elszaporodna még jobban?
Bizonyára sokan tudják, hogy a parlagfű az Észak-Amerikából származó, eléggé szélsőséges, éghajlatú préri területekről. Nagyon jól érzi magát nálunk, mert ugye a Kárpát-medence egy része, ugye erdősztyep, a potenciális növénytakarója, és ezek a sztyepfoltok élőhely szempontjából nagyon hasonlítanak. Észak-Amerika középső keleti részén, tehát például Minnesota, ezek a területekről. Ez az úgynevezett rövidfűvű préri. Mint a neve is mutatja, hogy parlagfű. A szocialista országokban, 1989 után, a privatizáció révén nagyon sok mezőgazdasági területet parlagon hagytak, tehát nem művelik. meg az útszéleken, amiket nem művel. Ezért parlagfű a neve, nagyon találó, hogy a parlagon nem gondozott és zavart, tehát az ember által zavart, ugye a mezőgazdasági terület azért zavart, mert régen művelték, évszázadokon keresztül, aztán 20 éve nem művelik. És nagyon nehéz tőle megszabadulni ilyen helyen, mert ez egy pionírfaj, egy éves, hihetetlen sok magot hoz, nagy távolságra terjeszkedik, és egy hihetetlen tűrőképessége van. Nem csak a parlagfűnek, hanem minden ilyen behurcolt fajnak, vagy behurcolódott, tudnélik, nem biztos, hogy szándékosan hozták be. Állítólag a parlagfűet a normandiai partra szállás idején a szövetséges tankok, amelyek kijöttek a szárazföldre, a tankoknak a helnyó talpába a sárral együtt hozták Amerikából. Rengeteg került be így. Előtte is benn volt már, de ez nagy mennyisége. Tehát ennek utána kellene nézni, hogy tényleg így történt, de könnyen elképzelhető. De a parlagfű már előbb megjelent Magyarországon is, tehát az 1900-as évek elején. De csak nagyon kevés helyen, mert gondosan művelték a területeket. Lehet, hogy eleinte elszaporodna jobban, de nekem az a véleményem, hogy ha visszaállna a természetközeli növényzet, 50-100 év múlva elkezdene visszaszorulni, mert a őshonos növénytársulásokba, tehát olyan élőhelyeken, ahol a természetközeli növényzet megmaradt, erdőkben, gyepekben, például a nagymezőn, a nemzeti parkokban, természetvédelmi területen nem nagyon tud betörni. Kiszorítják az őshonos növények, tehát a parlagfű terjedéséhez és ahhoz, hogy ő ott uralkodjon, az kell, hogy egy nagyon zavart, nem természetes vegetáció növényzet legyen. Ha egy zárt gyepbe ő nem tud életteret találni. Tehát először én úgy gondolom, hogy hirtelen elszaporodása lenne, utána szépen fokozatosan kiszorulna azzal, hogy az eredeti növénytakaró a másodlagos szukcesszióban visszavenné szépen az élőhelyeit.
Növényházakkal mi történne, a füvészkertből kiszabadulna-e valami?
Hát a növényházak, ugye mint a nevük is mutatják, ugye ezek a pálmaház védik a növényeket a téli hideg ellen. Hát ugye ezeket nem lenné, aki fűtse, meg az állandó magas páratartalmat, ugye trópusi, szubtrópusi növényeket, meg mediterrán növények egy részét tartják ezekben. Ezek elpusztulnának nagyon gyorsan. Gondoljunk bele, hogy ha valaki mondjuk kiviszi a leandert a kertbe, és elfelejti behozni, vagy a muskátlét, ami meg dél-afrikai, egy fogföldi elterjedésű, akkor kifagy. Az első komoly fagy elpusztítaná őket.
És mondjuk a kiszáradt bányató helyén mi telepedne meg?
Hát nem biztos, hogy a bányató kiszárad, mert ugye az a bányatavak azok mélyek. Itt a kavicsbánya elég régóta fontos ipari tevékenység. Ezek a bányatavak elég mélyek, és ez nem a csapadékvízből táplálkozik, hanem a talajvízből. Olyan mélyen bementek, hogy már feltölt a talajvíz. Bakonyi, bauxit bányászatnál egyre lejjebb mentek, feltört a karsztvíz, ugye azért kellett elszivattyúzni, tehát ezeket a bányatavakat egy hidrogeológiai szempontból alulról táplálja a víz. Tehát nem biztos, hogy minden a sekélyek kiszáradnának, de amik elég mélyek, a talajvíz azt táplálná őket. Ezek a sekély tavak, mint ahogy napjainkban is halas tavak, ha nem pótolják, ugye ezek sekélyek, és nem nincs már hal gazdálkodás, termesztés, nagyon furcsa ez, de így mondják, akkor szépen feltöltődnek, elmocsorosodnak.
Mik azok a betelepített növények, amik kipusztulnának, illetve mik települnének vissza?
Két dologból áll, ugye az egyik, hogy a betelepített növények, amik kipusztulnának. Itt visszautalnék arra, hogy a közismert díszparkok, mint növénykertek, állatkerteknek a nem üvegházi növényei, de folyamatos emberi felügyeletet és fenntartást igényelnek, ezek lassan kiszorulnának Budapest területéről. Azok a növények, amelyek nem annyira idegen kontinensről származnak, azok megmaradnának, de visszaszorulnának, mert a természetes növényzet visszavenné a helyét. Nagyon érzékeny, emberi gondoskodást igénylő növényfajok azok viszonylag gyorsan, nem olyan gyorsan, mint az üvegháziak. A mi klímánk alatt megélő növények, azok megmaradnának. Most a mik települnének vissza? Budapest belterületén van néhány növényfaj, ami kipusztult a Gellért-hegyről és a Sashegyről, valamint mondjuk itt, ahol vagyunk, Lágymányos, ez egy mocsaras terület volt. Régi térképeken itt még mocsár volt, és teknős békák porzóztak, és halak a nagyobb vízálláskor. Például könnyen el tudom képzelni, hogy azok a növények vissza tudnának települni. Ugye valljuk őszintén, a Gellért hegy is erősen zavart, meg a Sas hegy is, hiszen teljesen ráépült már a város, meg ott állandó sétautak, meg nagy a forgalom. A kipusztult növények része, én valószínűsítem, hogy visszatelepülne, hisz az élőhelyük pusztult el. A növények meg állatok nem feltétlenül azért pusztulnak ki egy-egy országból, vagy annak egy-egy régiójából, mert direkt kiírtja az ember, kivágja, kilövi mondjuk a madarakat, vagy az emlősöket, hanem azért, mert az élőhelyük szűkült be, és egy pici megmaradt élőhelyen, mint például a Sashegynek a teteje. Az nem ugyanolyan értékű, mint mikor még az egész Sashegy természetközeli volt, és a város távol volt. Itt, ha az élőhely kínálkoznak, akkor az élővilág bámulatos gyorsasággal vissza tudja ezeket hódítani. Pedig az ember azt hinné, hogy a növényzet az, mivel nem mozgékony, sokkal lassabban tud terjeszkedni, mint az állatvilág, de hát a termésüket, meg egy-egy vegetatív részt, egy indát, egy hajtást, azt a szél fölkap és terjeszti, vagy az állatok terjesztik, hogy a bundájukba ragad. Madarak, hogy megeszik a termést, és tovább repülnek, és aztán ezzel ugye elősegítik a szétterjedését egy növényfajnak.